Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogyan János is tanította imádkozni tanítványait. Erre Jézus így szólt hozzájuk: amikor imádkoztok, így mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk minden ellenünk vétőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Azután így folytatta: tegyük föl, hogy valamelyiketeknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja: barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret. Útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De ő kiszól: ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne föl, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek, és adnak nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, amikor ő kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett talán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek. Mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Ahogy halljuk Jézusnak a gondolatát, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyílik az ajtó, akkor talán olyan gondolkozás nélkül az a gondolat jut eszünkbe, hogy igen, igen, a mai evangéliumnak is, meg Jézus beszédének akkor a súlypontja az, hogy akkor mit kérünk és hogyan kérünk, mert hogy hát nyilvánvalóan erről van szó, és hogy ebben a pillanatban mindenféle tapasztalatok rohanhatnak meg bennünket, azok a pozitív tapasztalatok, hogy ezt kértem, vagy azt kértem, vagy így kértem, meg amúgy kértem, és hogy akkor na tényleg Isten megadta, és emellett a tapasztalatok mellett pedig megjelenik egy másik rész, hogy igen, ezt is ugyanolyan hittel kértem, ugyanolyan jó szándékkal kértem, ugyanolyan jó dolgot kértem, és azt hiszem, hogy igaz módon kértem, és Isten egyáltalán nem teljesítette. Tulajdonképpen mit kezdjünk ezzel a tapasztalatunkkal, annak fényében, hogy Jézus azt mondja, de kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és az ajtó megnyílik. Az első gondolatom, és ezt ne vegyétek pohóckodásnak a szavakkal, mégiscsak az, hogy Jézus a mai evangéliumban nem azt mondja, hogy kérjetek és megkapjátok, amit kértek, hanem az, hogy kérjetek és fogtok kapni. És nem azt mondja, hogy keressetek és megtaláljátok, amit kerestetek, hanem keressetek és meg fogtok valamit találni. És végül, mikor azt mondja, hogy zörgessetek azon az ajtón, akkor nem azt mondja Jézus, hogy az az ajtó meg fog nyílni, hanem az, hogy egy ajtó meg fog nyílni. Nem akarom ezzel elütni ezt a témát, vagy a szavakkal való játékba csomagolni azt, ami egyébként sokszor az életnek valami nagyon drámai tapasztalata bennünk. Mert nem véletlen, hogy miért szoktunk imádkozni, és néha annak, amiért imádkozunk, annak tényleg szinte élet-halál kérdés az igazi súlya. Igen ám, de mégiscsak bátorkodom azt mondani, hogy a mai evangéliumnak a középpontja nem az, hogy hogy imádkozzunk és mit imádkozzunk, hanem sokkal inkább az, hogy kihez. Mert amikor jön a tanítvány és azt mondja, taníts minket imádkozni, akkor amikor Jézus azt mondja, na így imádkozzatok, hogy atyánk. És a mai evangélium végén pedig még egyszer megerősítést nyer, hogy tulajdonképpen Jézus arról akar beszélni, hogy az imádságnak a súlypontja és a lényege nem az, amit kérek, és nem is az, ahogyan kérem, hanem annak a tudatosítása, hogy kitől kérem, hogy ki az, akit az imádságomban megszólítok. Mert mindez abba az összefüggésbe tudja helyezni mindazt, ami utána történik, vagy nem történik, mindaz, amit utána megélek, vagy nem élek meg, hogy ez az összefüggés lehet egy előrevívő összefüggés, amennyiben valóban azt tudatosítottam, hogy én most a mennyei atyához imádkozom, és lehet egy sokkal nagyobb csalódást, és káoszt, és kiábrándultságot, és szomorúságot okozó világ, hogyha ez a tudatosítás nem születik meg. Ezért a mai evangélium végén nem véletlen, hogy Jézus visszatér ehhez a lényegi témához. Azt mondja, hát melyik apa az, amelyik, és akkor utána megint hozza a képeket, és itt megint nem a képekben van a lényeg, hanem abban, hogy egy apa. Erről szeretnék akkor most három gondolatot mondani, nem akarom hosszan. Az első, nem tudom, ti szeretitek-e a Holle anyó című mesét. Hát nekem az egyik kedvencem, hát nem bírok egyszerűen kigyógyulni belőle. És hogy ugye ott megvan ez a két ifjú hölgy, mind a kettő ugye egymás után nekiindul, megvan a célja, megvan a szándéka, megvan a kérése, megvan a terve, megvan a vágya, és nekiindulnak, és mi történik útközben? Mi az, ami miatt az egyik végül is mondjuk így, hogy jó helyre talál, és a másik meg miért vész el? Az egyik miért lesz aranyos, és a másik meg miért lesz szurkos. Azért, mert egyébként menet közben, ahogy megvan a kérésük, a vágyuk, az óhajuk, a sóhajuk, a közben egyszer csak van, hogy meghallják azt, hogy a cipók azt mondják, hogy megsültünk, vegyél ki. És azután, hogy tovább megy ez a két lány, ott van a lehetőségük arra, hogy meghallják, hogy azt mondják az érett almák, hogy szedjél össze, rázzál le, mert megértünk már. Mit akarok ezzel mondani? Hogyha sikerül tudatosítanunk az imádságainkban azt, ami a lényeg, hogy kihez imádkozunk, és aztán ennek minden következménye, minden összefüggése kezd meg jellegezni bennünket. Ennek az lesz a következménye, hogy megszületik bennünk egy nyitottság arra nézve, hogy Isten mit ad. Egy nyitottság arra nézve, hogy Isten mit segít nekünk, hogy azt fölismerjük és megtaláljuk. Hogy Isten melyik ajtót és melyik ablakot és melyik utat nyitja meg számunkra. De ez akkor történik meg, ha tudatosítjuk az imádság lényegét, hogy kihez imádkozom. És hogyha abban a szűkös világban vagyok, hogy mit kérek és mit akarok és mi a célom, és persze ezek jó célok és igaz szándékok, akkor éppenséggel a nehézségem az, hogy érzéketlenné válok és teszem magamat arra, amit Isten fölfedeztet velem, és megnyit, és föltár, és ad. És ezért történik az, hogy sokszor azt mondom, hát akkor minek imádkozni, és akkor ennek nem is akarom ezt folytatni. Az első gondolat tehát, hogy a mai evangélium súlypontja nem az, hogy mit és hogyan imádkozzunk. Mert ha az a súlypont, hogy mit és hogyan imádkozzunk, akkor tulajdonképpen még minden további nélkül magunk körül fogunk keringeni. És pontosan abba a világba nem lépünk bele, ami a saját szívünknél egy sokkal tágabb és gazdagabb világ. Tehát az első, hogy érdemes megnyitni magamat arra, hogy Isten mit ad, bár lehet, hogy nem azt kértem, hogy mit fedezhetek föl, bár nem azért indultam el, és hogy milyen ajtót és ablakot nyit az Isten, miközben én nem azon kopogtam, és nem azt próbáltam kinyitni. Aztán a második, közeledik az olimpia. Erről mindig eszembe jut az, hogy már majdnem, talán több is, mint 10 éve találkoztam az osztrák olimpiai válogatottnak a hivatásos lelki gondozójával. Képzeljétek el, hogy már több mint 10 évvel ezelőtt egy lelkész hivatalból kísérte az olimpiai válogatottat, az osztrák válogatottat, és most nem ragozom tovább, igen ám, de hát gondolhatjuk azt, hogy minden sportoló minimum 4 év munkát beletesz abba, de hát 8-at, meg 12-t, ezt tudjuk jól, hogy győzzön. Ezért, ha sportoló, ha ő imádkozik, miért fog imádkozni? Hát nagy valószínűséggel azért, hogy szeretnék győzni, uram, légy szíves. De az olimpia az a műfaj, hogy minden sportágban egy valaki fog győzni, és az összes többi megveszít. Hát akkor ez hogy van? És képzeljétek el, hogy megtörtént az, ami nyilvánvalóan megtörténik. Volt egy nagyon esélyes fiatalember, egy atléta egyébként, a üdvöskéje volt ott a válogatottnak, aki csúnyán leszerepelt, még a döntőbe se jutott be, pedig dolgozott rendesen, és imádkozott szépen, és minden megvolt, amit ugye el tudunk képzelni. És ez az atléta oda ment a lelki gondozóhoz, és a következőt mondta neki, na, hát akkor mi értelme volt a munkának, az imádságnak, akkor Isten hogy hallgatott meg engem, akkor maga egyáltalán mit keres itt? Még ezt se tudta elintézni, ezt nem mondta, ezt most én mondom. Hát akkor minek a nagy fölhajtás, lelki gondozó az olimpiára? És akkor ez a lelki gondozó nagyon is átélve azt, hogy hát mit jelent egy sportolónak az az olimpia, elismerte, hogy ez... Nem csodálja, hogy milyen rosszul van ez az egyébként éremesélyes, várományos, és azt mondja, hát kétség kívül én erre neked nem tudok olyat mondani, ami egy gyors válasz lenne. De lényegi választ talán tudok adni. Ez pedig az, hogy néha Isten olyasmit ad, amit rögtön nem látunk. Nem egyszer a veszteség gyorsan megérkezik. De hogy közben mit ad Isten, azt néha csak jóval később vesszük észre, hogy amikor Isten valamire esetleg azt mondja, hogy nem, a nemből fakadó fájdalom gyorsan tudatosul. De hogy ez a nem egy milyen igent tartalmaz, az sokszor nem világos. És képzeljétek el, azt mondja ez a lelki gondozó, hát magam se tudtam, hogy ez a szó, hogy Isten néha nemeken keresztül mond valami fontos igent, és hogy ezt néha nem lehet látni rögtön, hanem csak később, hogy ez valahogy számít ennek a fiatal sportolók vegyben, ezt nem tudtam. És akkor azt mondja, eltelt egy év, egyszer csak megjelent nálam ez a sportoló, és a következőt mondja. Tudja, hogy maga, amikor ott az olimpiai faluban ezt mondta, én milyen dühös voltam magára? Na, ezt tudják maguk, persze, ilyen szépeket mondanak, persze. De én annyira csalódott voltam, hogy az volt bennem, hogy én abba is hagyom a sportot. Nem érdekelt, akkor minek a munka, minek az imádság. És elkeseredésemben befizettem egy 2 hetes útra. Hogy én elmegyek a tengerpartra, és én pihenek. Hát minek az erőlködés? És akkor azt mondja a lelki gondozónak, képzelj el, én ott ezen a nyaraláson, tengerparti úton megismerkedtem egy nővel. Ezt a nőt néhány héttel ezelőtt elvettem feleségül. Most már értem, hogy mit értett az alatt, hogy a nem néha nagyon látványos, az igen megértésére pedig időre van szükségünk. A második gondolat tehát így szól, nem egyszer valóban, ha Isten nemet mond és nem ad meg valamit, annak a veszteség élménye nagyon gyorsan megérkezik. De hogy ebben a nemben tulajdonképpen egy milyen igen rejtőzik, az nem egyszer azon múlik, hogy azt a fajta nyitottságunkat megőrizzük-e, amiről az első pontban beszéltünk. És aztán a harmadik gondolat, hogy a múlt vasárnapra, ha megengeditek, hogy utaljak. Ugye ott is erről volt szó, hogy egészen bele tudunk veszni abba, hogy vendégség és vendéglátás, és szem elől tévesztjük azt, hogy ki is a vendégünk. És a mai evangéliumban is tulajdonképpen valami nagyon hasonlót látunk. Egészen bele tudunk veszni abba, hogy mit imádkozzak, és hogy imádkozzak, és mennyit imádkozzak, és mit kérjek, és hogy kérjek. És tulajdonképpen ténylegesen el is veszünk benne. És ami ki tud emelni bennünket az elveszettségünkből, az az, amikor tudatosítjuk, hogy kihez imádkozunk. És ez most miért került még egyszer elő? Azért, mert nem egyszer, ahogyan azt tapasztaljuk, hogy Isten nemeket mond. Tulajdonképpen általában ezek adják azt a lehetőséget, hogy, és akkor most itt még egy záró történetet hadd mondjak. Egy kedves ismerősöm krónikus beteg. Tulajdonképpen bármelyik napon meghalhat. Ebben az állapotban él már több évtizede. Az állapota hullámzik, néha bekerül a kórházba, sőt néha az intenzív osztályra. Egy olyan hullámvölgy során ez a kedves ismerősöm, hívő ember, nagyon imádkozott Istenhez. Azt mondta neki, Istenem, kérlek, gyógyíts meg, kérlek, ne keljen így, hagyd legyek már egy kicsit jobban, még élni akarok, még fiatal vagyok. És tényleg így is volt. És akkor egyszer csak úgy imádkozik, hirtelen megnyittatik neki egy ajtó, egyszer csak megnyílik egy út, egyszer csak adatik neki egy gondolat, és a következő jut eszébe. Mióta így imádkozom én? De most, hogyha Jézus meghallgatná az imámat, mégpedig abban a formában, hogy egyszer csak itt teremne a kórházi ágyam mellett, rám nézne, és a következőt mondaná, nézte már olyan régóta imádkozol hozzám, nagyon fontos dolgot kérsz, a következőt ajánlom neked, eldöntheted, hogy mi legyen. Vagy teljesítem a kérésedet, és már ma meggyógyulsz, de engem többet nem látsz. Vagy pedig mindig veled leszek, és nem ígérem meg, hogy meg fogsz gyógyulni. Melyiket választod? És elgondolkozott a saját, ki tudja honnan érkező gondolatán ez a kedves ismerősöm, és a következőt mondja. Én rájöttem ott a sok-sok éves imádság után, hogy én a gyógyulást kérném. És az, ahogyan volt bátorsága és őszintessége kimondani, hogy nem, neki a gyógyulás sokkal fontosabb lenne, Jézus nélkül meg csak lehet majd valahogy, elevickélünk majd, hát nem a gyógyulás számít. Azt mondja, hogy tulajdonképpen a saját válaszától rendült meg. És egyszer csak fölismerte azt, amiről próbáltam itt dadogni, próbáltam valahogy beszélni a gyarló emberi szavak révén. Vagyis, amikor imádkozunk, anélkül a belső tudatosítás és összefüggés nélkül, hogy kihez is imádkozom, annak minden mélységével együtt, tulajdonképpen az is történik, hogy amiért imádkozom, és minél értékesebb az, amiért imádkozom, és minél nagyobb hittel teszem azt, ahogyan imádkozom, annál inkább történhet az meg, hogy az életemet ehhez a valamihez kötöm, és azt mondom, Uram, azért kérem ezt ennyire, de ennyire, mert ezen múlik az életem. És emiatt esünk kétségbe. És tulajdonképpen ez az, ami elkezdi az életet kiszívni az emberi szívből. És ez az, ami miatt, és nem akarom ezt okoskodásnak szánni, de talán ez az, ami miatt nem egyszer Isten a lehető legnagyobb szándékkal, jó szándékkal is néha nem teljesíti, amit kérünk. Hogy ezeken a fájdalmas nemeken keresztül egyszer csak fölfedezzük, hogy az életünk nem azon múlik, amit oly nagy hittel kértünk, hanem azon múlik, akitől kérjük.